Hajdú Zsigmond Régisz, a Déri Múzeum főmúzeológusa nyugdíjba vonult. Ez persze nem azt jelenti, hogy az intézmény már nem számít szakmai munkájára, hiszen még most is színes előadások, tálatvezetések részese. A szakember több nagy autópályásatás vezető régisze volt Hajdúbiharban. Hajdúböszörményben nőtt fel, és a történelem iránti intenzív érdeklődése, valamint a természet, a föld közelsége irányította a régészeti pálya felé. Már érettségizett, amikor az első ásatáson részt vehetett, ez még inkább megerősítette elhatározását, hogy a földben rejlő múlt titkait kutassa. Kezdetben az őskor, később az ókor keltette fel érdeklődését. A fővárosban végzett az egyetem történelem régészet szakán, 1987. augusztusában került a Déri Múzeumba, azóta itt dolgozott. Úgy gondolja, hogy bár ma már sokkal fejlettebb technikai háttér segíti a feltárásokat és a rekonstrukciót, de a régészet magasztosabb célja, hogy segítsen meglátni a történelem és a világ fejlődésének összefüggéseit, a riporter Tóth Emese.
Hajdú Zsigmond régész, a Déri Múzeum főmúzeológusa, de bizony eljött egy nagy vízválasztó pillanat. Mi is történt itt a közelmúltban?
Hát egyszerű tény, hogy augusztus 16-án betöltöm a 65. életévemet, ez a magyar törvények szerint ez a nyugdíj határt jelenti. És ezzel ugye intézményem ennek megfelelően közölte velem, hogy ugye fölment ennek a további munkák alól, és akkor még a hátlévő hónapokban egy bizonyos fajta ilyen szabadságolási eljárásnak a keretében egyébként még a múzeumhoz tartozom, és utána még nyugdíjasként létezem tovább.
Nehéz ez a búcsú?
Hát nyilvánvaló minden ember életében ez egyszer fordul elő, és minden ilyen forduló nyilván nehéz, tehát az embert megrázhatja. De én készültem erre, tehát azt kell mondjam, hogy nem váratlanul ért, tehát semmiképpen nem éltett váratlanul. A terepmunkákat azért én már az elmúlt időszakokban egyébként nem végeztem ugyannyira, tehát csak kimentem, hogyha valaki hívott, és sokkal inkább előadás, meg mondjuk írással, vagy konferencia szervezésekkel mondjuk foglalkoztam, úgyhogy ennek a hogy folyamata nem szakad meg, ugye ez még folytatódni fog a következő, ebben a hónapban is, meg a következő hónapban is talán még elő lesz valami, még hát aki későbbiekben is, hogyha valami értelmes felkérés van, akkor mondjuk nem fogok elzárkózni előre. Viszont az tény is, hogy az elszakadásnak az ideje eljött, és ez azt gondolom természetes folyamat. Szerintem ezt el kell fogadni egyébként.
Akkor beszéljünk arról, hogy lett önből régész.
Hát ez egy nagyon régi történet, mert hát ugye nyilván, amikor ugye régész dolog felmerült bennem, akkor én másodikos gimnazista voltam, azt hiszem, Hajdúböszörményben, és hát ugye annyit tudtam, hogy a történelem nagyon érdekel, az ugye elementárisan, tehát a történelemmel szeretnék valamit kezdeni. Ezt a szüleim is támogattak ebbe, akik egyik parasztember voltak, olyan siparaszt emberek voltak, én is ott nőttem föl. Ennek mondjuk az a része a természet közelsége, meg a föld közelsége az fontos szerepet játszott mondjuk majd a későbbi döntésemben, és én nagyon erősen beszédhibás voltam, ami még most is néha érezhető egyébként mondjuk ilyen dadogásokkal, meg egyebekkel, meg felgyorsult beszéd kapcsán mondjuk ez akkor nagyon zavaró volt, és akkor azt mondták, hogy hát történelem tanár nem lehet, annak beszélni kell tudni. Hát ki az, akinek nem kell beszélni, hát valami kutatónak, hát vagy levéltáros legyél, vagy régész. Na, most utóbbit nem is tudtam, hogy mi, ugye, hogy ez valami földben lévő emlékeket kereső, de a földben keresni azt hozzám közel állt. Én rengeteget tuskoztam, fákat vágtam ki, vakontúrást követtem, tehát a földben való dolgoknak utána járása az úgy hozzám nőtt, úgyhogy mondom, abba kell keresni, mondom, az jó lesz. Most ezt a kettőt összekötöttem, és akkor én úgy megérett bennem, hogy akkor régész leszek. Nem voltam ásatáson, nem láttam ásatást egészen érettségiző koromig.
De akkor mit tudott magáról erről a hivatásról, a régészetről? Tehát, hogy ott keresik a földben a múlt kincseit, ennyit?
Hát nyilván könyvekből tudtam, ugye ez a akkori tankönyveink ugye az elsős gimnazista könyveinknek az elején volt egy ilyen ásatási kép, ahol egy hölgy egy gödörbe úgy ecsetel, vagy valamit egy kis pak nézik, tehát ugye ezt láttam, ebben láttam, hogy föld közelibe dolgoznak, és nem gépekkel. Tehát ennyit láttam belőle, meg utána azért úgy másodikos koromtól kezdve elkezdtem olvasni, és akkor, mikor vérteszülőst Pusztaszelig László Gyula könyve például, aztán volt néhány ilyen Ádám nyomába volt egy másik ilyen paleolit barlangfestészettel foglalkozó könyvek, na ezek keltették fel a figyelmet, hogy a régmúlt, főleg ez a altamírai barlangrajzoknak, Laszkói barlangrajzoknak ugye a leírása, hogy az ott barlangokban ott van mások 10 000 éve, és hogy az emberek valami szentét csináltak belőle, vagy valamiért oda rajzoltak. Tehát ez a régmúltkortnak ez a rejtélyes dolga, hogy elkezdett izgatni, és utána, hogy mindenre úgy tekintettem, hogy ami minél régebb van és távol és rejtélyes, az nekem fontos volt.
És azon belül is, tehát magán a múlton belül is ez az őskor, ez hát, ami igen. A legjobban izgatta?
Igen, tehát a kiinduló pontom az ez volt, ez a paleolitikum, és akkor a paleolitikumtól jöttem visszafelé. Tehát amikor egyetemre mentem, akkor még paleolit barlangrégésznek készültem. készültem volna, aztán már kiderült, hogy ebben a testen nem lehet beférni a barlangokba, tehát bár akkor még ennyire széles nem voltam, inkább hosszú, de az is egyébként nehéz volt, meg aztán kiderült, hogy klaustrofóbiám is van, tehát nem az én világom a barlangi régészet. És utána úgy a neolitikum, tehát az újkőkor felé jöttem vissza, az ugye már nem barlangokkal függ össze, hanem ugye a felszínű lehetek, és így úgy abba ragadtam, hogy az őskornak ez az első civilizációs időszaka kezdett egyre jobban érdekelni, 5000 és 6000-től kezdődőben az időszámításunk előtti időszakból, ugye egész a bronzkor kezdetéig, a 3000-ig lévő időszak ugye ez érdekelt, de azért voltak bele kitérőim, én azért közben nem adtam fel a történelem szakot se, tehát én elvégeztem a történelem szakot is, és a történelem tanári, sági lehetőség is felbukkant nálam, hogy esetleg akkor tanítani kellene, és ezen belül az ókor érdekelt nagyon, de ez különösen azért, mert a Budapesti Egyetemen akkor egy nagyon jó ókor történeti tanárgárda volt, ilyen legendás tanárokkal, mint Hán István, Komolóczi Géza, Kálkosi László, és hát azoknak a hatása alá került az ember. Tehát én is együttológus akartam utána lenni egy legalább 4,5 éven keresztül.
De ez az érdeklődés, ez meg is maradt.
Igen. Tehát ezek hatottak az emberre mindenképpen, aztán végül is ezek a ide-oda hatott állapotoknak a vége volt az, hogy ősrégészettel kezdtem úgymond foglalkozni, és aztán ide a múzeumba kerültem, és itt voltam 37 éven át, és ennek ért most véget a szolgálati ideje.
Na akkor beszéljünk arról, hogy hogyan, milyen úton, módon került ide a Déri Múzeumba.
Akkori választásaimnak egyik lehetősége volt, olyan sok persze nem volt egyébként. Én Budapesti Egyetemre jártam, mert ugye a régészet itt nem volt, tehát engem történelmi régészet szakra, és ugye az egyenes, tehát ászakként csak Budapesten volt. Történelem szak fakultációjéként Szegeden lehetett még tanulni, de az mondjuk, hogy nem előtt fel nálam, hanem akkor így történelmi régészet jelentkeztem, sikerült. És ott elvégezve, meg ugye ezek a mondtam, hogy ezek az ókorral kapcsolatos hatások így érve, én akkor meg kell mondjam őszintén, hogy kicsit úgy készültem, hogy amikor ugye 5 éves lettem, úgy készültem, hogy akkor én inkább esetleg mondjuk egy 2-3 évet még az ötös kollégiumban maradt ötös kollégista voltam, és akkor mondjuk nyelveket kellett volna úgymond tanulni, görög, latin mellett mondjuk a német, francia, angol kellett volna az előrébb hozni, mert azzal az elég komoly lemaradásaim voltak, és ugye ehhez azért egy kicsit olyan szerzetesebb magány kellett volna, mert nem egyetemre járva, ez megoldható lett volna, viszont akkor közben jött a magánélet, mert akkor megismerkedtem a feleségemmel, aztán majd az első gyerekünk jött, akkor már ugye ezt már nem lehetett egyébként úgy csinálni, és akkor dönteni kellett, úgyhogy állás után néztem, másfél évig voltam az Úri utcában Budapesten, a várban az Akadémia Régészeti Intézetének ilyen raktárosa, ahol mind diplomás régészek voltak, persze a nagy nevű régészekkel voltunk együtt, mint Makai Jánossal, meg Kuciani Dával, meg ilyen, akikkel nekem egyébként amúgy is meg volt a kapcsolatom. Ezekkel tartva a kapcsolatot másfél évig ezt tettem, aztán azért rájöttem, hogy azért csak a földre szeretnénk már úgymond kimenni, tehát egyre inkább ez érdekelt, és akkor a Déri Múzeummal meg volt a kapcsolatom az akkori kolléganőimmel, Neperi Bolyával és Máté Mátival, és ők hívtak, hogy jöjjek ide. Ennek egy köztes része volt, hogy Herpályon volt egy az ELTE-nek egy ásatása, akkor egy nemzetközi ásatása, egy neolit telepnek a feltárása, akkori szovjet magyar régészetnek ilyen közös együttműködésében, és arra, mint hallgatót a szerető tanár meghívott, és akkor így itt dolgoztam a megyében, úgymond egy nagyon komoly ásatáson, és akkor utána ezek a hatások odahoztak, meg a szülőföld is benne volt az egy kicsit, mert azért haza is akartam jönni, meg a család, és akkor gyakorlatilag így kezdtem el a pályámat itt 87. augusztusában.
Te akkor rögtön bedobták a mély vízbe, ha jól hallom? Rögtön ki egy ásatásra?
Igen, azt, amit az előbb mondtam, hogy az a Herpályon ott végül is hallgatóként vettünk, ez ott nem mi irányítottuk az ásatást, mi ott hallgatóként, mint tanoncok vettünk mi akkor részt. Utána, amikor viszont én Böszörményben, illetve egy pár hónapra egyébként a Böszörményi Múzeumnál voltam, utána meg itt a Déri Múzeumnál, akkor az első feladatom az volt, hogy Fodor István, az ugye a Verecke híres útján térő, az akkori Nemzeti Múzeumnak a megbízott igazgatója, ásott kint a Pródi halom mellett, és annak szervezzem meg az ásatását. Na neki már a mindenese voltam ott akkor. Tehát az ásatási munkásoknak ezen mindenféle háttérnek, és a úgymond az ásatásoknak nyilván vele egyeztetve egyébként a szervezője voltam, utána ez rövid egy pár éven belül meg majd a Csőszalmi ásatáson, Racki Pál, aki volt tanárom, volt azzal, ugye ástunk ott együtt, illetve hát nyilván ez az ő ásatása volt, de utána egy idő múlva ott is ilyen mindenes lettem, tehát a gyakorlati tényezőket már én szerveztem, meg én láttam el.
Áruljunk már el a hallgatóságnak ilyen kis apró kulisszatitkokat, hogy hogyan zajlik egy ásatás, tehát milyen a hangulata egy ilyen ásatásnak, mert ott akkor a tűzőnapon, hóban, sárban, fagyban, nyilván fagyos földet nem ásság, de hogyha elsik az eső, akkor mi van? Tehát, hogy milyen a hangulata egy ilyenek, mi mindenhez kell alkalmazkodni a régészeknek, és ez milyen fizikai igénybevételt jelent úgy mellesleg?
Hát erről most így röviden beszélni, és csak beszélni róla mondjuk ez nyilván egy kicsit nehéz. Szerintem azt kell elképzelni, hogy ha az ember tartósan kimegy a természetben, és hogy valamit csinálni akar, legyen az bármi, akkor valóban igazodni kell a természeti állapotokhoz. Tehát esőhöz, időjáráshoz, éjszakai alvásnak a feltételei, mindenféle másnak a feltételei, ez az ásatásoknak általában véve egyik kihívása.
Hát abban kint is aludtak?
Én igen, én nekem ez szokásom volt, de ez tőlem nem volt idegen, mert én tanyasi időszakban is egyébként sokszor aludtam egyébként a nyáron, persze csak nyáron.
De kint vagy sátorban?
Nem sátorban, hanem mondjuk hát kint a fal alatt, vagy ilyesmi, jó fal alatt. Az tényleg? Egy, igen, az egy jó dolog. Hát most is egyébként így alszom kismacson, amikor most már nem, mert most megjött a hideg idő, meg az eső, de hogy addig az ember szívesen alszik. Tehát ez nekem nem volt idegen, sőt, ugye elláttam azt a feladatot is, ami mindig az ásatásnál egy fontos feladat volt, én voltam az éjjeli őr. Tehát nem kell külön fogadni hozzá, én voltam kint, és ugye akkor ez így jól ment. Ez nekem úgy közel állt hozzám. Tehát ez a része nekem nem volt nehéz. Ugye azt mondom, a tanyasi múltamból adódik, tehát a természet közel is az nem zavartak annyira, nem féltem éjszakai állatoktól, meg ilyesmitől, hogy most akkor milyen, hogyha valami csörög valami, vagy egyebek, tehát nem. Mondjuk akik városból jöttek, azoknak meg kellett ezzel kínlódniuk, meg azok nem nagyon, azok mindig ragaszkodtak a komfortokhoz, hogy valami fajta olyan helyen legyenek, ahol WC közel van, meg ilyesmi, meg mindenféle más, meg zárt helyen legyenek éjszaka, meg ilyesmi. Ez az egyik. Hát a másik, a munka maga az földmunka. Tehát a földnek egy ilyen speciális munka, nyilván a föld állagához, természetéhez kell tudni igazodni. Tehát ugye sokféle föld van, ugye keményebbek, puhábbak, homokos talaj. És hát amit csinálunk, ugye az pedig a fő tevékenysége az az, hogy nem direktben ásunk egy eltervezett gödröt, hanem foltokat keresve azokat vallatjuk. Tehát gyakorlatilag nyomokat keresünk. Valamikor tért emberek nyomait, és ez ilyen folyamatos értelmezés szerint halad egyébként lefelé. Tehát ez a lényeg ezeknek az ásatásoknak valahol, és aki ezt szereti, utána ezeket dokumentálni kell, és értelmezve úgymond föltállni, tehát hogy ez mi volt, ugye az közben megfejteni, és akkor ugye azokat, hogy ledokumentálni azokkal, fotókkal, és akkor utána pedig ezeket leírni, hogy mi volt, és utána összesíteni mindezt, hogy na hát akkor ez akkor mi volt, ez a sokféle lyuk, vagy különböző ilyen mélyedések, meg egyéb jelenségek, akkor miből állnak össze, mondjuk egy neolit háznak, meg háztartásnak a házon belül és házon kívüli mondjuk jelenségei, és akkor ebbe van kút, fal, cölöpjuk, a tűzhely, stb. Ezeket kell összeállítani.
Volt a legizgalmasabb ásatása, amire úgy mai napig is úgy emlékszik vissza, hogy valami miatt ez olyan kiemelkedő a pályafutása során.
Sok ilyen váratlan dolog volt itt a nagy feltárások időszakában.
Mert ezek általában váratlanul jönnek?
Hát igen, általában váratlanul, de azért, hogyha most így egyet kéne kiemelni, akkor azt mondom, hogy azok a csőszhalmi ásatások, tehát amin én egy olyan 8-10 éven keresztül minden időszakban, és utána, amikor az autópály arra ment, akkor a mellette lévő, úgy mondjam, ilyen horizontális területnek az ásatása, mert megint csak, hogy ott hosszú ideig részt vettem, annak az ásatási rendszerei, meg az ásatási módszerei, meg az abba betöltő szerep, az mondjuk az önmagában nagyon jó volt. És abban rengeteg ilyen nagy felfedezés volt, kisebb nagyon felfedezések, áldozó gödröktől kezdve mindenféle kutak, áldozó kutak és mindenféle más, gazdag sírok és egyéb ilyen gödör jelenségek, ház vagy épületeknek a különböző formációi, körárkok és körárokszerű úgymond építmények, nagy sáncákok, nagy átvágható sáncákoknak a rendszere, többszörös ilyen koncentrikus körszerű rendszer. Tehát ezek mind megfejtése, nagyon intenzív és koncentrált települési nyom volt, ő több száz évre vonatkozóan, sőt több ezer évre vonatkozóan egyébként az a rész. Hát én azt gondolom, az ott a legnagyobb ásatás, mondjuk az ott is kiemelkedik egyébként már maga annak az ásatásnak a jelentőség így a régióból, meg az egész kelet-európai régión belül, mondjuk ennek a korszaknak egy meghatározó helye. Na most a egyéb föltárások, tehát amiket mondjuk itt a autópálya feltárásodnál utána vagy úgy arról, hogy szinte én koordináltam egy idejében, mondjuk az egész megyében lévő ásatási, abban meg hát meg annyi felszíni jelenség volt különböző korszakokból, de azokra már nem volt annyi idő, hogy speciálisan én foglalkozzak vele, vagy most a kollégáim foglalkoztak vele, akinek a dolguk volt, és akkor már az ember inkább egy ilyen beletekintés, napi kiszállás, meg egyebekkel egyébként próbálta meg az ember ezeket egyébként nézni. Azóta is így van, mondjuk ezekhez már most az én fiatal kollégáim tártak itt fel egyébként mindenfajta szenzációs lehetőséget, szalmatakorból, avarkorból, és ugye azok egyébként most már mondhatom az európai hírek lettek, hiszen kiállításokon szerepelnek. Tehát ez egy folyamat, egy rendszer, amiben, hogyha az ember úgymond bele kerül, akkor utána egy ponton túl, hogy így mondjam, a szenzációs dolgok is egy kicsit átértékelődnek, de az mindig valami váratlan nagy dolognak a megjelenése az egészetben. esetben mindig jelentkezik. De alapvetően a célja nem ez egyébként a régészeti feltárásnak. A régészeti feltárásoknak valami fajta szisztematikus őstörténetnek, vagy a föld alatti emlékeknek a szisztematikus rendszerbe való értelmezése mondjuk maradt továbbra is.
Mindjárt megyünk ilyen magasabb régiókba is a beszélgetésünk során, de akkor jól sejtem, ez nem egy 8-tól 4-ig munka.
Hát nem, akkor, amikor megy, akkor egyáltalán nem, ez gyakorlatilag folyamatos munka, és mondjuk ezzel függ össze az, hogy akik ezt csinálják, mondjuk ez a régészeti bázis jelenségek, ezek ugye konkrétan úgy néznek ki, hogy itt azért sok embernek kell lennie, mondjuk nem csak régészeknek, de régészekből is többnek, ugye mert holnap reggel korán kell kezdeni, és ugye aztán, hogy bemenni se csak 4 órakor megyünk be, hanem utána azért még kéne legyen munka. Tehát kell a közelben egy épületet, valami fajta olyan helyet úgymond bérelni, ahol a leleteket le lehet tenni, ahol számítógépek vannak, ahol asztalok vannak, ahol lehet, és aztán még ágyak is, ahol lehet élni, létezni. Na most ez a fajta kényszer hozta elő azt, hogy ilyen tábori állapotokban hasonló érdeklődésű emberek nem csak a munkaidejüket töltik együtt, hanem mondjuk amúgy is együtt vannak. És ez egy olyan sajátos, hogy így mondjam, ilyen közösségeknek a lehetőségét hordozta magába, és ez egy ideig egyébként nagy illúzió volt, hogy
hát
a régi
második család, ugye?
Igen. Ami persze a saját az eredeti családdal kapcsolatban nagy kihívás egyébként, ez mondjuk azt a vállásokon egyebekkel lehetett látni egyébként az egyiknek. Mondjuk én ezt megúsztam, de ez a feleségemnek a, így mondjam, a türelmén múlt igazából, hogy el tudtam viselni, hogy 3 kisgyerekkel sokszor egyedül voltam, és csak a hétvégére mentem az a hótfáradtan egyébként. Ezek nyilván nagy kihívások voltak, de ugyanakkor egy nagy illúzió is volt, olyan bölcsész gondolkodás embereknek, mint amilyen én is voltam, ami nem mondom azt, hogy a régészek mindegyike ilyen, de azért van, meg kell is legyen közöttük, mert hogyha együtt töltünk időket, akkor egy idő múlva beszélgetésekbe, a közös úgymond szabadidőkben egy csomó kérdés fölmerül, amit az ilyen, ugye régebben ugye ezeket a különböző ilyen filozófus beszélgetések, mondjuk az ókorban, meg ezek azok jelentettek, vagy utoljára mondjuk a enciklopédisták ugye beszéltek ilyenekről, ugye, hogy amikor leülnek egymásról mondjuk beszélgetni, akkor műveljük kertjeinket. Tehát valahol a tudománynak, de nem is a tudománynak, inkább azt mondanám, hogy egy ilyen szélesebben vett szellemnek a művelésére alkalmas helyzeteket hozott létre, és ezzel az ilyen hajlamokkal megáldott, vagy megvert emberek, mint amilyen is voltam, ezek nekünk jó lehetőség volt. Ezek ilyen éjfélig még tartó beszélgetések voltak, amiből aztán akciótervek is születtek, meg sok minden más, meg egy csomó minden, meg ugye nyilván csak terv maradt egyébként. Uh-huh. Tehát ez mondjuk egy ilyen szellemi létnek egy egészen sajátos ilyen fórum jellegét adta, ilyen kis csoportos fórum jellegét. Ez egy nagy illúzió volt ezeknek a feltárásoknak, ez nekem külön érdekes volt egyébként benne.
Igen, mert nem egészen olyan, mint amilyet a filmekben látunk, ugye, hogy a régészek azok egyfajta ilyen akcióhősök, akik mindenre meg kell, hogy küzdjenek a kincsekért, ugye?
Igen, kifejezetten ez a része idegesítő, taszít is ez a kihívásos része. Biztos, hogy van egy ilyen kincskereső, kincsváró része, de például én nem gyűjtöttem semmilyen tárgyat. Mindig kezdjük, neked milyen tárgyat? Semmilyen. Tehát én nekem alapvetően ennek a szellemi értéke, adatértéke, szellemi értéke, az izgat, meg az a közeg, amit megteremt egy ilyen fölbelőkelő régmúltbeli tárgy, avval az időtávolsággal, ami közöttünk van. Uh-huh. Hogy több száz, több ezer éve ott van az a dolog lent, és ott éltek valakik, akiről semmi nyom nincs más. Még ilyen. Ugye ezekről ugye őskorról van szó, ezekről nincs írásbeli forrás. Tehát ezeket nem tudjuk, hogy gondolkodtak. Tudjuk, hogy ők gondolkodtak, beszéltek is. Írni azért nagy részük nem írt, bár jeleket ismertek, szimbolikus jeleik voltak, kis szobrokat csináltak, mindenféle elképzeléseik, közös elképzeléseik voltak a világról, az életről, halálról és mindenféle másról. Ezeket kifejezték, de ezt nem tudjuk. Tehát egy ismeretlen világ van mondjuk ott lenni, és ezekbe úgy betekint az ember. Most ez egy különleges időélményt tud adni az embernek, és ez szerintem alapvetően egyfajta kihívása a filozófikus gondolkodásnak is egyébként, vagy az általános bölcsész gondolkodásnak.
Milyen sokrétű tudás kell ahhoz, hogy a régész számára aztán ezek a tárgyak beszédessé váljanak és meséljenek?
Szerintem ennek azért alapvetően lehet misztifikálni is ezt a dolgot, hogy jaj, mindenféle tudások kellnek, tényleg kellenek, de alapvetően az a gondolkodás kell, ami mondjuk oknyomozónak is szokták mondani, hogy ez a történetírásban. Igen, de mondjuk, hogyha valamihez nagyon közel akarnám hozni, akkor mondjuk azt mondanám, mint a rendőrségi bűnügyi nyomozásban, csak a nyomozás az egyetlen egy dologra fókuszál, hogy ki követte el. Uh-huh. Itt ezt nem fogjuk tudni, viszont alapvetően az a helyzet, hogy van egy helyszín, ahol valami történt, és abból meg kell fejteni, hogy milyen életforma lehetett itt minél jobban, ez nagyon hasonlít egyébként el. Tehát egyik ugye nagyon fontos közös mondjuk vonás, hogy egy ilyen kitakart felszínen minden létező nyom fontos. Uh-huh. Mint ahogy egy bűnügyi helyszínen is, most a hajszától kezdve, nem tudom, míg láthatatlan volt, hogy minden fontos lehet, mert lehet, hogy az lesz a döntő, tehát minden fontos, és együtt fontos, mert együtt beszélnek valami. És vannak véletlen dolgok, meg kell tudni fejteni, mik a véletlen dolgok, mik a később történt dolgok, mik az ott történt dolgok. És akkor ezekből egyfajta történeti állapotot lehet rekonstruálni, természetesen nagyon töredékesen. A bűnügy az ugye célosan halad a tettes felé, hogyha az sikerül azonosítani, itt nincs ilyen. Itt ugye az van, hogy egy valamikori történetnek, életformának a keretei állandóságából bizonyos tényezők fognak fölbukkanni, hogy mi történhetett.
De mind a feltárás, mind a rekonstruálás azért a szakmai tudás mellett feltételez egyfajta technikai hátteret. Akkor mi állt rendelkezésre, és ma már mi mindent tudnak.
Hát igen, ez óriási különbség persze, és mondjuk, hogy a technikai fejlettségünk idézőjelbe téve, az gyakorlatilag ugye két dolgot jelent, ha most nagyon gyorsan mondom. Az egyik pozitív, a másik negatív. Pozitív az, hogy jó eszközöket ad a kezünkben ahhoz, hogy a föld alatti jelenségeket ilyen magnetométeres mérésekkel és egyebekkel ugye bolygatásunk nélkül is át lehet világítani, röntgenfelvételeket lehet, talajröntgenfelvételeket lehet készíteni, és ugye azok gyakorlatilag, hogyha most már egy hamar képernyőre lehet tenni, és egy területnek lehet látni a foltjaiból, hogy ez milyen foltok van. Most persze a foltok ugye azok mindig veszélyesek, mert nem tudhatjuk, hogy ez milyen korból való egyébként, és melyik a rókajuk, melyik a úgymond az eredet, és a többi, mi tartoznak össze. Tehát ugye ez csak jelez valamit egyébként. Tehát az, hogy rendkívül, most ugyanilyen az aerogenetika, meg mindenféle más egyébként, tehát a eddig nem ismert tartományokba elvisz bennünket ez a fajta technikai újítás. A rossz viszont az, hogy életformaszerűen minket nagyon eltávolít attól a korszaktól, ami még 200 évvel ezelőtt még szinte általános volt, mondjuk a nagyon erős városi környezetben élőket kivéve, de a nagy többség az embernek falun élt, természeti környezetben élt, paraszt életformához közeli értelme volt. Tehát azt a fajta állapotot, ami sok évtizeden keresztül az emberek a természet közelébe átélhettek, és ami az elzúló viszony volt, az hirtelen most már eltűnt a mi emlékezetünkből. Tehát sok mindent nem értünk meg, hogy miért csinálnak. Tehát a különböző viszonyrendszereket a mindennapi természeti állapotokhoz az nem értjük meg, mert mi egy mesterséges természetben élünk, ugye most én esőből jöttem, ugye ez most kint fontos volt, de ha valaki beül egy buszba, akkor nem kell észrevenni, hogy esett az eső egyébként. Tehát, hogyha itt belül mozog az ember, akkor ez nincsen. Amúgy viszont egyébként van. Tehát, hogy ezek az embernek az a fajta állapota, hogy a mai létezéséből visszakövetkeztessen a létre, az nagyon leszűkült. És ezért bizonyos dolgok olyan rejtélyessé válnak, aminek nem kéne rejtélyesnek lennie, hogyha az ember rendelkezne bizonyos volt a természeti alapismeretekkel.
Tehát akkor a technika az nem minden.
Nem. A technika az egy adottság, ami persze mindent megváltoztat. Megváltoztatja a mi módszereinket a múlt kutatásában, és megváltoztatja a mi életformánkat a jelenben.
Tehát hogy látja mégis azért most itt volt a kagán lovasa, tehát egész igen, arcokat igen, tudnak igen, visszahozni csontok alapján, szóval ez régen azért nem volt.
Nem, így van. Tehát erről beszéltem. Tehát ugye ez a pozitív része, ugye, hogy olyan technikai úgymond lehetőségek vannak, amelyek a rekonstrukciót, bizonyos fajta állapotoknak a töredékességét, az elporlatságát, azt vissza lehet állítani az eredeti irányába. Ez nagyon nagy lehetőséget nyújt. Megjegyzem, azért mindig kicsit kétségesnek kell lenni, mert az ember hajlamos arra, hogy amikor egy ilyen fajta egy az egyben vett formát lát, akkor azt gondolja, hogy biztosan olyan volt. Azért ebben is vannak bizonytalanságok, de már elég nagy bizonyosság van ahhoz, hogy ez valahogy ilyesmi lehetett. Tehát, hogy a természettudományi finomvizsgálatok is csak közelítenek egy bizonyos állapotokhoz, de mindenképpen nagyon nagy lehetőséget adnak, de sajnos ebben is csapda van egyébként. Ebben is van csapda, mert olyan bizonyosságot adnak, amit egyébként amúgy az ember azt gondolja utána, hogy ezzel rendelkezik az ember. Nem rendelkezik az ember. És azt a fajta bizonytalanságot, amit az ember a múlt ismeretlen világához közeledve kéne, hogy érezzen. Egyébként kéne, hogy érezzen az univerzumhoz közeledve is egyébként, az szükséges lenne, hogy az ember elveszítse azt a hamis biztonságot, ami nincs egyébként, hogy ezt úgy is tudjuk. Nem tudjuk. Tehát nagyon sok minden hónap után a feje tetejére állhat, vagy hónap után kiderült, hogy ez mégsem így van. Tehát azt, amit egy természet közeli élő ember mindig tudja, hogy nem tudom, holnap milyen idő lesz például, ezt az időjárás nagyistenei tudják, vagy a szellemei, és ez az állapot állandó, ezt egyébként a mai embernek is tudnia kell. A mai embernek egy hamis illúziót az, hogy a technikai úgymond civilizáció, meg a modernizáció az megold mindent.
Hogy látja egyébként ennek a tudományterületnek a jövőjét, hogy azért annyi mindent feltártak már, és még mindig vannak rejtett kincsek bőven a Földben?
Hát ez egy nagy kérdés, amit most földetést belevágott a közepébe, mert ebben nagyon nagy kétségeim vannak, megmondom őszintén. Tehát egyik oldalon a csillagos ég a határtalanság. Tehát gyakorlatilag olyan dolgok nyíltak ki, mondom ezek a technikai dolgok, amit az előbb csak úgy megemlítettem, ugye, hogy a talajröntgentől kezdve a genetikai vizsgálatokig, tehát olyan dolgokat lehet úgymond helyreállítani, vagy rekonstruálni, vagy erősen föltételezni, hogy most a dolgot így fogalmazzam, amit eddig ugye szóba se jöhettek. Tehát ez nagyon nagy, és ezek ugye tovább fejlődhetnek, tehát ezeknek nagyon-nagyon nagy íve van, tehát ebben sok minden lehet. Most ez adhatja azt, hogy jé, hát mi majdnem tökéletesen, majdnem mindent megismerhetünk. De másik oldal viszont iszonyatosan átalakul, ahogy mondtam, ugye ezek hatnak ránk, és átalakul a gondolkodásunk, és az viszont egy egészen hamis állapot irányába hat, szerintem. Ez már most az én véleményem lesz egyébként. És az egész ősrégészeti, tehát az egyetemes ősrégészeti állapotokra szerintem rávetíti a árnyékát, mert az a fajta bölcsész állapot, amit egyébként mi még, mikor tanultuk, megőrizhettünk, és még itt a keleti régióban, tehát Európa keleti régiójában, furcsa módon ennek a lágyászszocializmusnak a ellenhatásaként, vagy ennek az ellenhatásaként megőrződ, hogy a gondolkodó embereknek, a tisztán gondolkodó embereknek a társadalmi jövőépítése szempontjából komoly szerepük lehet. Ez a nyugaton már régen leértékelődött, és rohamosan egyébként tűnik el. Tehát ez a fajta bölcsész magatán nincs idő, egy felgyorsult világ van, amit univerzálisan egyébként egy hatalmas pénzrendszer működtet, ami tulajdonképpen megfoghatatlan, és hogy ebben a régészet, mint szép reprezentációval rendelkező, úgymond tudományág, nagy szerepet kap. De nem az élet értelmezésében, nem az alapkérdéseknek a föltételezésében, hanem abban, hogy emblematikus képként ki lehessen tenni. Én nem gondoltam azt, hogy ez egyébként egy világjelzése volt, amikor egy olyan 20-30 évvel ezelőtt a Magyar Nemzeti Banknak az emblematikus állata volt a Tápió Szent Mátori szkíta aranyszarvasnak a mása, hanem az, hogy akkor azt mondtam, hogy hú, hát milyen fontos a régészet, mert mindenhol ki van téve. Most már ez rendszeressé válik. Tehát a nagy kiállításoknak a különleges tárgyai, a romos állapot, hívóképek. Ezt a hívóképek az eredeti jelentésüktől teljesen függetlenül. Az is eltűnik belőle, hogy ez valami régmúlt idő, hát lehet, hogy az ember tudja, hogy régmúlt idő, de egy pillanatnyi, hogy is mondjam, reprezentációnak a fölkeltésére vonatkozik, tehát nem gondolkodásra, ami ugye az embernek a leült állapotában való értelmezésekben nyilvánul meg hosszú évszázadokon keresztül, hanem abban, hogy ránézek valamire egy pillanatra, egy összképet látok, és az összkép nekem ad valami fajta benyomást, ami cselekvésre ingerel. Csak egy példát mondok rá, valamilyen banknak ugye van valami fajta hívás, hogy hol kell, mit tudja ezt most csinálni, ha mellette van egy ilyen romkép, ami hívogató, akkor ad egy időtávlatot. Nem tudom, hogy mi az, de ad egy időtávlat, hogy húha, meg kéne ezt csinálni, hiszen az idő múlik, meg egyebek. Tehát valamiképp az emberbe beindul egy folyamat, hogy meg kéne csinálni azt, ami középpontjában van. És ebbe az irányba ment az ősrégészet is.
Akkor jól értelmezem, hogy valami ilyesmi a nemesebb és a felettesebb célja a régészetnek, hogy segít az embereknek, az emberiségnek összefüggéseiben látni a világ dolgait?
Meg hogy benyugtató, így van. Igen, igen, hogy az van eltűnőben, és az egész világban. Ez nem a régészetnek a hibája, csak a régészet függvénye ennek az egész állat. Tehát ez a mindennapi életünkben van ez a földgyorsult állapot, és ebben a kihívások, ebbe az irányba terelik a régészetet is. És a régészet nagyon alkalmas rá, mert ugye először is, mivel nincs írott közvetlen forrásuk, ezért most azt mondom, hogy védtelenek azzal kapcsolatban, hogy mit gondolunk arról, hogy milyen történetek mik lehettek. Ezért meg lehet csinálni mondjuk olyanokat, hogy lassan kezdi kimondani a nyugati tudomány, hogy már pedig az őskorban nem voltak istenek. És ezt oknál fogva azért nem voltak, mert nem ismerünk olyan szentélyeket, mint amit az ókorban, hogy mondjuk Apolló Isten szentélye, vagy Zeusnak, vagy bárki másnak. Tehát ha nincsenek ilyen épített intézmények, akkor nincsen az sem. Márpedig ez nem ilyen kérdés, mert ez az embernek a létezésének az alapkérdése, hogy az ember hogyan néz szembe azzal az állapotával, hogy ő halandó, a világ meg körülötte ugye végtelen, ugye előtte is volt, utána is lesz, és hogy ezt a fajta elmondani, hogy küszöböli ki, ez az első ugye létezésének és közösségi gondolkodásának a szimbólumaiban megjelenik, mint szán. És ebben a transzcendencia, a fölötte álló lényeknek a föltételezése alapvetően fontos. És ennek ezernyi formája van. A szobrok, a barlangfestmények, ilyesmi mind valahol erről szólnak, hogy az ember kompenzál valahol. Nem azzal törődik csak, hogy ha mit teszik, sőt, sokszor közösségi szinten a megélhetéseket sokszor háttérbe szorítják szokások, meg egyebek, ugye néha diát vannak ugye ezek a böjtök, meg ilyesmik, ugye, mert valami fajta elképzelt dolog ugye nem valósult meg. Tehát a rítusok, a szakrális gondolkodás az embert a legkorábbi időszaktól kezdve kíséri. Tehát vallás van, ha vallás van, Isten is van. Na most ezt a fajta immanens gondolkodás eltűnőben látszik ebben a világban, mintha ez eltűnő. És az ős társadalmakat kutatók ezt átveszik, mint modern eszmét. Ez azért van, mondom, mert az ős történetet mindenkor így volt egyébként vele, egy kicsit a kérdéseiben mindig a ma kihívásaihoz egyébként fordítja. És mondom, az őskor kiválóan alkalmas. Tehát van mondjuk egy tömegsír, akkor azt mondják a konfliktus régészete, vagy a halál régészete. Ugye mindegyik egyébként nagyon. Ezek erős hívószavak, ugye ki lehet írni, megint csak azt mondom, hogy reprezentáció fel van írva egy ilyen szó, hogy a halál régészete. természete, vagy a konfliktus hű, és akkor van egy ilyen csonthalmaza, hogy egyébként föltárták, mondjuk például a Dunántúlon egyébként van több ilyen, és akkor össze lehet hasonlítani, tehát erős a hívása, a kihívások lemészároltak egy közösséget. Hú, vajon miért? Nem tudjuk meg soha igazából, nyilván csak közvetett gondolkodásból, és akkor mondjuk, most csak egy példát mondok, Esztergály Horvátiban, ez a Dunántúlon van, ott egy, azt hiszem 58 vagy nem tudom hány egyedből álló ilyen mészállásnak a nyoma van, férfiakat, nőket, gyerekeket egyébként gyilkoltak le, és ugye egy helyen van eltemetve, mindenfajta ritus nélkül. És akkor ugye hát fölmerült ott egy olyasmi, hogy ugye lehet pályázni különböző kutatásokra is, határmenti régészet, és hát akkor ugye délszláv háború nem olyan régen volt, Szebenica, ugye az szintén, és hát ugye ott szintén tömegsírok vannak, és akkor ugye hát össze lehet vetni valamiképp, hogy tömegsír, és erőszakos mészás, és ugye hát az őskorban is felmerült most már az, hogy amit az újkorban látnak, hogy ezek a mészások valami fajta identitás miatt történtek, és akkor megjelenik az, hogy identitás régészet. Akkor ezeket az identitás régészet talajába toljuk bele, és akkor ott keresik, hogy valami olyasmiért leölik ezeket, mert nem tudjuk, hogy miért, de a mai dolgot magyarázva, és valahol az a fajta összefüggés keresése, hogy ennek a konfliktusnak van-e valami más nyoma ott a környékben, az így el is sikad, mert a mai állapotoknak a kliséből meg lehet ezt közvetlenül magyarázni.
Most felmerül bennem a kérdés, így laikusként, kicsit filozófikus formában, hogy mindenhez hozzányúlhat az ember? Mindent feltétlenül kell rekonstruálni? Van ennek értelme?
Jó kérdés. Ez a tudomány mindenhatóságának a kérdése. A modern világ emberi azt mondják, hogy igen, sőt, ilyen hatalmas heroizmus üt az, hogy minden szabad, amit csak. Ugye ez az atombomba elkészítésétől kezdve, ugye mondjuk, hogyha Dürermannak a fizikusokat nézzük, hogy ez az alapkérdések, hogy a tudós felelőse azért, hogy ő mit tesz, és azt szokták legtöbben mondani, hogy nem felelős, mert a tudós az jó szándékon csinál egy eszközt, aztán majd a politikusok azok meg elrontják és másképpen csinálják. Hát azért ez nem így van. Tehát én azt gondolom, hogy a 2000 éves egyházi válasz, aki azt mondta, hogy az embert ne boncolják, ugye ez mindig elítéltük, ez ugye, hogy nem boncolják, ugye abban az volt benne, hogy Isten teremtményéhez ne jöjjönnek hozzá. Na most nyilván ez egy nem tartható állapot egyébként ma, de ami mögötte volt, az igenis egy érdekes gondolat egyébként, hogy nem kell mindenbe belegyúlni, és ilyen a genetika is. Hogy most akkor klónozunk, hogy csinálunk egy embert, mesterséges akármiket, mindenbe bele fogunk nyúlni, és közben nem tudjuk, hogy igazából milyen folyamatrendszer az egész, csak úgy vakon nyúlkálunk benne, és tapogatjuk a falat egyébként. Tehát, hogy a tudománynak, meg az emberiségnek ez a tudós magatartása az össztermészeti állapothoz és a világviszonyhoz képest egy ilyesmi, tehát nincsen benne semmi, hogy így mondjam, bizonyosság, csak azt, amit utána mondjuk valamilyen technikai módon vagy varázslással meg lehet ismételni. Tehát, ha csinálok valami fajta jelenséget, hogy felrobban az atombomba, akkor hát igen, akkor ez így létezik. Azt a csinálok be atomerőművet, hát az meg egyik szintén van, tehát felfedezik, de hogy ennek milyen következményei, mik indulnak be belőle, és hova tart az egész, és hogy a bennünk lévő természeti törvények is hova tartanak, és mondjuk miért ilyenek, azt nem fogjuk tudni egyébként, mert az ember nem az, aki a végső trükköket megtudhatja. Tehát az az állapot, hogy ebben a korszakban a szabadság nevében, meg az individuum szabadsága nevében dominál az állapot, hogy mindent lehet tudni. Ez egy hamis dolog, és szerintem az emberiség szempontjából gyöngyilkos állapot.
Jó messzire eljutottunk itt a beszélgetésünk során, de egy kicsit térjünk vissza önhöz. Hogy zajlanak majd most a napjai, hiszen itt volt egy szép búcsúztató, de ez vissza-vissza fog járni,
persze,
ugye?
Persze. Hát igen, az tényleg meglepett, mert ugye ezt az ember nem tudja kívülről, tehát a többiek reakciójában hogy gondoltak vissza. Hát úgy éreztem, őszinte volt a főleg a régész csapaton, tehát a többieknek is ugye a reakció, tehát nem csak a régészeké, az őszinte volt is. Szóval hát néha megérintett, megrendített egyébként valahol belül tényleg. De most ettől függetlenül is mondjuk alapvetően azért azt jelenti, hogy itt az ajtók azért úgy érzem, itt vannak előttem, visszajárhatók. Igen, ilyesmiket, amiket csináltam itt a kiállításnak, hogy ez az egyiptomi részlege ugye ezzel kapcsolatban ugye lesz még. Most is ugye programunk, és lehet, hogy ha kell, akkor jövőre is lesz. Tehát én gyakorlatilag ugye úgy búcsúztam ott a társaságtól, most akkor idézekből egy két mondatot, mondjuk a drogok nem így egymást hangzottak el, hanem ott más összefüggésben, hogy ha volt itt jó 10-15 éven, most, hogy elmegyek, most leszek messze, hogy mit teszek a közelbe. Az utóbbit egyébként a Morgan Freemannek a 7. című filmjébe vettem, hogy ott, amikor kérdezi, hogy hol leszek, azt mondja, itt leszek a közelbe. Tehát ezt mondtam a többieknek.
Hajdú Zsigmond Régész, a Déri Múzeum főmuzeológusa nyugdíjba vonult. Ebből az alkalomból készült elhangzott beszélgetésünk.